Adjon Isten jó estét, a Férfi Sátor műsorát hallják a Mária Rádióban, Fekete Vilmos vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm a meglepetés vendégeket, mondom ezt most így, mert ugye ma a Férfi Sátor érték este lenne, de a rövid hagyomány, amit elkezdtünk így az évelején, az már is ilyen új szabályokat szült, tehát rendkívüli adásnap van, ha úgy vesszük, és a ifjak vannak itt az értékestében, mert Zöldi Pálnak elfoglaltsága van, úgyhogy vele nem tudok beszélgetni, pedig nagyon érdekes téma van, és nagyon kíváncsi lettem volna a történetre, úgyhogy itt van velem Dervaris Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
És Szebényi Szabolcs, aki
üdvnéktek.
A szabad idejét áldozta be.
És üdv a kedves hallgatóknak!
És hát természetesen itt van Koncsik Domokos, technikus segítségünk. Szóval a téma, ahogy be is harangoztam ezt már néhány héttel ezelőtt, hát a holnapi nap lesz a világ őslakos népeinek a nemzetközi napja. Hát így belebotlottam ebbe, mert mindig ilyen aktuális dolgokat keresek, és akkor ennek az apropóján, mert ez így megragadta fejembe, hogy jé, ilyen is van, és hogy ez mit is jelent, majd aztán beszélgethetünk erről is akár. De az értékestében ugye mindig egy érték van, és most a Palival azt az értéket szerettem volna így kivesézni valamilyen formában, hogy amikor ez a Férfi Sátor dolog elindult, akkor ilyen zanzásítva röviden mottót kerestek ők. Én nem igazán emlékszem rá, hogy született meg az a bizonyos mottó, ami egy hihetetlen értéket fogalmaz meg a Férfi Sátorral kapcsolatban, méghozzá az így szólt, hogy a hely, ahol szót értünk, az így 5 szó összesen. Tehát, hogy nem egy hosszú definíció, de én szerintem ez egy igen, igen találó valami. És egy olyan értéket nevez meg, ami szerintem a Férfi Sátornak egy olyan sarokköve még a mai nap is, szóval, hogy enélkül én nehezen tudom elképzelni ezt a Férfi Sátor dolgot. Hát a Pali nem tudja most nekünk ezt elmondani, hogy született meg, és akkor ezt majd még rávarjuk valahogy persze az evangéliumra is, ahogy szoktuk, mert az mindig valahogy kikandikál így a történetből, legalábbis én úgy gondolom, vagy nagyon remélem. Az ifjaknak vajon mit jelent ez a mondat? Kezdjük innen, aztán majd megyünk az őslakosokhoz.
Jó. Nagyon fontos ez a motto, nagyon sokat jelent nekem is a Férfi Sátorban. Sőt, hát igen, valóban az egyik legfontosabb attribútumunk, hogy ilyen csúnya idegen szóval mondjam, hogy azt veszem észre, hogy valójában mindenkinek önmaga a legfontosabb. Tehát mindannyian magunkat szeretnénk megosztani, a másikat a saját valónkkal szeretni, tisztelni, befogadni, de mégiscsak tehát magunkat tudjuk értelmezni. Én azt látom, hogy azért is van ez a mi sátrunkban is, meg, tehát a Férfi Sátorban az önismeret nagyon fontos szerepe. Meg kell ismerni magunkat, hát szeressétek fele barátaikat, mint önmagatokat. Ugye ezt az egyik részét szerintem folyton hangsúlyozzuk, hogy a fele barátainak, és már az is nagyon nagy feladat. De benne van a másik felében az, hogy önmagadat. Kezdjük meg magunkat megismerni. Én az Istennek a teremtménye vagyok. Ezzel a nagyszerűséggel kell élnem. És ez egyben feladat is. És azt gondolom, hogy a Férfi Sátorban is férfi vagyok. És ez milyen feladatokat, meg milyen hogy örömeket jelent nekem. Nekem. Tehát az a legfontosabb, hogy volt is egy ilyen szólás közöttünk, hogy akkor jövünk a Férfi Sátorba, nekünk kérdésünk van, ha mi keresünk valamit, azért nem fogunk társadalmi dolgokért, vagy ilyesmi, vagy bármi másért eljönni, azért akarok, mert én akarok fejlődni, én akarok valami újat meglátni, magamban, a környezetemben jobb akarok lenni. Hát az evangélium is erről szól. Legyünk jobb emberek, törekedjünk a tökéletességre. És azt érzem, hogy ez egy lehetőség arra, hogy, hogy tökéletesedjünk.
Szabolcs, rád nézek.
Én már talán több adásban is felvetettem ezt, de továbbra is így gondolom, hogy szerintem az a fantasztikus ebbe a férfi sátras közegbe, legalábbis a mimocsári teknős elnevezésű sátrunkba, ahova mi egyébként keddenként hetente, heti gyakorisággal járunk, az a fantasztikus, hogy többféle háttérből jövünk tényleg, tehát van olyan, aki világot járt, több országba dolgozott korábban, van, aki sokan ugye gyerekkortól, vagy ifjú felnőttkortól katolikus hátterűek, van református, van olyan, aki nem kapcsolódik így a valláshoz, de szintén van benne igény a spiritualitásra, és mindenbe megtalálni a szakralitást. Tehát, hogy nagyon sokféle hátterű emberek vagyunk mi, akik ott vagyunk ebbe a sátorba, és ez az érdekes, hogy a véleményünk is különböző, de valahogy tényleg mindig szót értünk. Tehát, hogy az az érdekes, hogy mi nem elsöpörjük a különbözőségeket, meg a vitára okot adó dolgokat, és nem az van sokszor, hogy nem beszélünk róla, hanem kibeszéljük, de ezt olyan úton és módon tesszük, ami minket épít. Tehát ahelyett, hogy ez egy destruktív erővé válna, és egymásnak esnénk mondjuk, ha különböző véleményünk lenne bizonyos dolgokról, ehelyett inkább kiadjuk, de utána eljutunk arra a pontra, hogy lám rácsodálkozunk arra, hogy a másik másképp látja azt, de ugyanúgy ott van benne a jobbító szándék, ugyanúgy ott van benne az érték, és ugyanúgy ott van benne a spiritualitás. Ez is mennyire érdekes nekem egyébként, hogy mindnyájunkban ott van valahol ez az igény arra, hogy valami többet szeretnénk a szakralitásra. Ugye jó példa erre, amit a múltkor meséltünk, ugye a nomád tábor, amit most idén megrendeztünk, ugye apa-fiú téma volt most az idei évnek a témája, és hogy ott is beemeltünk egy olyan szakrális elemet, amiről Gábor beszélt egy adással ezelőtt, ami szerintem tényleg megadta azt a tiszteletet ennek a tábornak, amitől ugye az egész fölemelődött az én szememben. És hogy valahogy erre mindnyájan rezonálunk. Még ha nem is olyan nyelvezettel, bár azért ugye ez is érdekes, hogy az évek alatt azért csak kifejlődött egyfajta sajátos nyelve, azért csak a mi férfi sátras csapatunknak is. Tehát azért mi is használjuk nagyon gyakran ezeket a fogalmakat, hogy beavatás, hogy szakralitás, fókazsír, aki tudja mi az, az tudja, és a többi. Tehát, hogy nekünk is vannak már saját nyelvezetünk, szakzsargonunk, hogy ugye ez a beszélő kő, meg mindenféle. Tehát van ez is, de mindenki hozza a saját nyelvét, nyelvezetét, saját véleményét, kultúráját, és az a jó, hogy a különbözőség mellett is talán el tudunk jutni arra a pontra, hogy meglássuk a másikat, megértsük a másikat, amennyire az mi tőlünk telik. Mert ebbe csatlakozok hozzád, Gábor, hogy igen, mindenki a maga kis univerzumába él, és azzal érkezik egy-egy ilyen alkalomra, és az a hihetetlen, amikor kettő vagy több ilyen univerzum találkozik. És talán egy kicsit felsejlik az, a mi kis zárt burkunkból kifelé kacsingatva, hogy mi lehet a másiknak a kis univerzumába. És szerintem ez tök jó, és tökre példamutató lehet ez, hogy ez működhet. Szóval én így tudok erre rezonálni, hogy ahol szót értünk, hogy akkor is szót lehet érteni, ha nem vagyok olyan, mint a másik, vagy nem vagyok hasonló a másikhoz, és ez szerintem ennek hihetetlen ereje van.
Igen, meg még visszamenve az saját gondolatra, mert végülis nem válaszoltam, hogy miért is értünk szót. Ebben nekem kettő dolog is benne van, az egyik az, hogy meghallgatnak. Tehát szót ott lehet érteni, ahol hallják az embert. Ahhoz pedig az kell, hogy kell egyfajta csönd. Tehát nálunk ez a beszélő kőszabja, amire utal rá, ugye ez azt jelenti, hogy akkor, amikor nálam van, akkor én tudom elmondani, hogy velem mi van. És olyan jó, hogy meghallgattok. És olyan jó, hogy nem szóltok bele. És olyan jó, hogy nem adtok tanácsot, csak ha kérek. Tehát ezek nagyon egyszerű dolgok, hát ez pofon egyszerű, nem? Csak meg kell hallgatni a másikat anélkül, hogy valami hátsó szándékunk lenne. A másik pedig az, hogy én is meghallgatom a másikat, és valóban, Szabi, tényleg ez egy jó kép, hogy a egymás univerzumát kezdjük el így nézegetni, és benne a sajátunkat is persze, hogy azt hogyan tudom a másikkal összeilleszteni, és tényleg különböző emberek hogy tudnak ennyire együtt dolgozni, azért, mert megvan ez a közös nyelvezetünk, ezek a közös rítusaink, a közös hagyományaink, amiket olyan jó együtt átélni. És ez ad elég erőt ahhoz, hogy a vitás helyzeteket, vagy hogyha valami olyan nehezen megy, azokon is túl tudjunk lendülni. És akkor a...
Igen, érdekes volt hallgatni.
Régi motoros.
De igen, de lehet, hogy ez annó, mikor mondjuk 23, 24, 25 évvel ezelőtt, tehát én nem emlékszem egész konkrétan, hogy ez hogy született, meg egyszer csak volt. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy így a múlt ködébe vész egy kicsit, mint Petőfi eltűnése a csatamezőn, tehát, hogy úgy annyira nem tudjuk, de lehet, hogy vannak még nálam idősebbek is, sőt vannak, akik lehet, hogy ezt tudják. A lényeg az, hogy nekem más megközelítésem van ezzel a történettel, legalábbis most már. Hogy akkor hogy volt azon, annyira nem gondolkoztam akkor el, mert de nagyon, nagyon igaznak éreztem azt a mondatot, és nagyon örültem neki, hogy van egy ilyen mondatunk. Tehát, hogy azt hiszem más is így volt ezzel, hogy örültünk, hogy egy ilyen nagyon kis frappáns valamit született, és ez úgy benne van minden. Úgy éreztük, hogy ez jó. Tehát ez olyan természetszerűleg jött szerintem, hogy akkor ez lesz. Aztán, hogy most miért más azért, mert most azt mondom, hogy egyébként nem ez fogott meg a mondat, meg az, amit most így, hogy itt hallottunk, persze ettől a tiétek az igaz, tehát hogy most nem vita van, hanem hogy én, nekem talán más. Mert olyan érdekes, hogy mikor az evangéliumban is arról van szó, hogy van ilyen kapcsolati rész egyszer, amikor az van, hogy hát van, aki úgy születik, hogy alkalmatlan a házasságra, van, akit a többi ember tesz alkalmatlanná valamilyen formával, illetve hát van, aki önként lemond róla, és akkor így ezzel így nagyjából vége van. És én úgy elgondolkoztam egy alkalommal, hogy ez jó, ez nagyon szép ez a három, de mi van a negyedikkel? Amiről nem beszél. Hogy mi van azzal, akit se nem mondott le önként róla, se nem úgy született, se nem mások tették tönkre mondjuk, hogy alkalmatlanná. Mert olyan is van. És erről ez ugye nem beszél a történet. És valahogy így vagyok ezzel a hallgatás, amit te mondtál, az már egy ilyen szimpatikus megközelítés, mert nekem az volt a nagy felismerés akkor, hogy egyébként nem értjük egymást. Tehát, hogy mi nem beszélünk egy nyelvet, márhogy kinn a világban, hanem hihetetlen hangzavar van. És ehhez tényleg le kell valamilyen szinten nyugodni, illetve el kell engedni, és persze oda kellene figyelni, aztán majd lehet, hogy akkor meg is értjük. De önmagában ez, hogy ezt elfogadni, hogy egyébként eddig nem foglalkoztam ezzel, hogy meg akarjam érteni, mert nem beszélünk egy nyelvet. És akik nem beszélnek egy nyelvet, azok nem igazán egy család. Nem igazán egy törzs. A másik törzs másféleképpen beszél. A mi törzsünk egy nyelvet beszél, ugye a keresztények egyformán nyilatkoznak meg dolgokról, legalábbis én ebbe bízom. Tehát, hogy azok tudják, amikor azt mondják, hogy amiket Szabi itt felsorolt például, akkor azok, akik a törzsön belül vannak, ugye tudják, hogy mi az. Keresztények, amikor azt mondják, hogy áldozunk, vagy eukarisztia, vagy, akkor tudják, hogy ez micsoda. Ugyanígy a reformátusok, hogyha úrvacsora, etc. Tehát, hogy ők tudják, nem kell elmagyarázni. Magyarul rájöttem annó, hogy de hiszen azok nekem ugye, akik nem egy törzsben vannak, azok alapból azért óvatosan bánsz velük, tehát hogy ugye van egy távolságtartás, mondjuk azt, hogy nem akarod őket elpusztítani, de azért úgy óvatoskodsz, hogy nehogy fordítva azért sikerüljön, tehát hogy én is élni szeretnék, úgyhogy így tartod a megfelelő távolságot, meg szárazon tartod a puskaport. Na most a férfi sátorban, amikor ez kiderült, és ezt be tudtuk látni, akkor óriási energiák szabadultak föl azáltal, hogy mi nem akartuk egymást elpusztítani. Még akkor sem, hogyha más nyelven beszéltünk. És szerintem ez az a többlet, ami arról szól, hogy a hely, ahol szót értünk. Még az is fontos nekem, hogy egyébként ez így ki van hangsúlyozva ezzel a névelővel, vagy hogy ugye, ezzel a hangsúlyos A betűvel, hogy a hely, ahol szót értünk. De ez nem a helyet emeli ki valójában, hanem önmagában ez a dolog azt emeli ki, hogy van, hogy amikor szót értünk, akkor van az a hely. Amikor nem értünk szót, akkor nincs az a hely. Mindegy, hogy összeültél, akkor van egy lelki önsegélycsoport, vagy nem tudom én mi, de ha nem értünk szót, akkor nincs. Akkor ugyanott lehetsz, de az nem a sátor. A sátor az egy ilyen mobil valami. Férfi, az én olvasatomban ez legalábbis így hangzik. És akkor, hogy kanyarodjunk rá, majd aztán fűzzetek hozzá, de hogy az őslakosokhoz is, mert hogy körülbelül, hogy mitől jött ez ide, és ez miért ezt hozta elő, mert ugye olyan mellbe vágott ez a történet, hogy hát persze tudod, hogy vannak őslakosok, nem? Tehát, hogy vannak ilyen, ki az őslakos? Na most akkor várjatok, bekérdezek. Hát, tessék, őslakos. Mert elolvastam, tessék.
Hát nagyon jó a kérdés. Hát most nem tudom, melyik értelmére gondolsz. Az egyik definíció lehetne az, hogy az az őslakos, aki mindig is ott élt, ahol most él. Másik meg lehetne egy olyan, na ebből viszont egyre kevesebb van, de az előbbiből is, az meg az, aki viszonylag zavartalanul él még most is, és egy szerves fejlődésen haladhat, mert nem zavarták meg őt más civilizációk. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon kevés van, amit érintetlenül hagyott a modern civilizáció, és még mindig olyan benszülött módon élnének, mint ahogy éltek 1000 meg 2000 évvel ezelőtt. Uh-huh. Tehát nekem így ez a kettő jutott
jó,
így eszembe.
Nagyon jó, nagyon jókat mondtál. Uh-huh. Gábor, esetleg?
Én ezt nem tudnám. A civilizációs ütközések jutnak eszembe, hogy vagy nekem az első, nem tudom, maorik jutnak eszembe mondjuk Új-Zélandon, tehát őket, jó, mondjuk az egy sziget volt, tehát ott viszonylag egyszerű volt megtartani azt az őslakos kultúrát valószínűleg, amíg nem érkeztek oda másik civilizáció tagjai, akik aztán így meg úgy bántak velük, de azért ma is vannak maorik, tehát hogy ez egy létező dolog ma is, de igen, tehát most pont olvastam, hogy Új-Zélandon gondolkodnak, hogy a régi maori nevet állítanák vissza Új-Zéland helyett, amit nem is tudok, hogy micsoda, mert az egy ilyen érdekes nyelv, de hát a hódítók vitték az Új-Zéland nevet ugye oda, tehát az már egy modernebb
igen.
dolog,
igen.
nem az őslakosoké.
Körülbelül ez volt egyébként leírva, hogy eleve, uh-huh. akik eleve ott laktak.
Igen.
Ezzel ugye el is lett intézve, mert rengeteg van, tehát nem tudom hány száz ilyen.
Vagy aki először oda települt.
Aki egyébként teljesen nyelvileg is, meg kulturálban is, meg minden meg is külön áll, és sikeresen, ahogy mondjam, hát sikerült őket elnyomni, tehát hogy mert hogy miért kell emléknap, vagy ilyen nemzetközi nap, ugye? Tehát, hogy ez, ugye? Tehát, hogy ezen kaptam föl a fejem, mert egyébként nekünk ezek olyan távoli dolgok, nem? Mm. Tehát, hogy most pont Új-Zélandot hoztam, na, annál messzebb itt nem is tudtál volna hozni, tehát csak a Holdon lennének, de nincsenek, tehát, hogy ezt hoztad, vagy akár Afrika, vagy az indiánok, amiről olyan sokat olvastunk, regényekben.
Most olvastam egyébként a hírekbe, hogy van olyan csendes óceáni sziget, ez megint egy más téma, ugye a globális felmelegedés, hogy ahol most komoly probléma az, hogy a szigetet egy-két éven belül evakuálni kell, mert már tengerszint oda emelkedik, hogy nem fognak tudni az ottani őslakosok ott maradni az ő ősi helyükön, mert ott már víz lesz egy-két-három éven belül, és hogy az is most egy komoly kérdés, hogy akkor hova annyi települjenek, stb. Még azt mondták, hogy most még lehet olcsóbb ideiglenesen gátat emelni a sziget szélére, de hát ez nem végleges megoldás sajnos.
Néhány ezer év alatt megoldódik, Szabi. Tehát, hogy én erre azt tudom mondani, mert Ausztrália meg egyéb is így települt be pár ezer évig. Eltart ezek a dolog csak abban az adott pillanatban annak az egyénnek, aki éppen ott van, azért ez egy dráma. És akkor ezt most nem elvicceskedni akartam, csak hogy ez így zajlik. Új-Zéland is, hát mondtad igen. Itt, ugye? De tudjuk, hogy nagyjából 3000 év, tehát, hogy addig nem voltak ott. Ők is úgy érkeztek valahonnan, és aztán csónakokkal egyéb is. Köszönjük. Szépen is lett ez a maori kultúra, tehát, hogy ennél régesebb betelepülések is léteznek, tehát, hogy oké. Visszatérek ehhez az, akik már eleve ott laktak, na de mihez képest laktak ott eleve?
Az első oda települő.
Ugye? Mert hogy folytassuk a gondolatmenetet, akik eleve ott laktak, mondják, azok az őslakosok. Akik eleve ott, de mihez képest laktak eleve ott, kérdezem én.
Az újonnan betelepülő.
Úgy közül, van, nagyszerű, hát vágod, ezt nagyon levetted. Pontosan erről van szó, hogy a gyarmatosítás, tehát hogy a gyarmatosítók előtt már ott laktak. Na, ezek az őslakosok, erről emlékezne meg ez a nemzetközi nap, és hát sok kormány erőfeszítéseket tesz, amitől én nálam kinyílik a bicska a zsebbe, de ez legyen az én személyes problémám, hogy, mert végül is ez kell, de hát elég arrogáns dolognak tartom én ezt, tudod? Tehát, hogy megítéljük, hogy hát akkor az őslakosoknak ahhoz a területhez való jogukat, amihez bizonyíthatóan kötődnek, azt elismerjük. Mondják ezt a gyarmatosítók, nem? Tehát, hogy ez olyan érdekes. Magyarul, hogy ha már eleve ott laktak, mert ezt így nyilatkoztattuk, hogy eleve ott laktak, akkor nem minden az övék. Az összes többi, aki oda ment, az, hát bocsánat, az...
Gyűtment.
Hát igen, ezt így hívták a faluban régen, de a gyűtment, és igaz is. Persze, amit ő előállít, oké, tehát, hogy ne menjünk a részletekbe bele, csak önmagában ez a metódus, hogy hát én nem érezném olyan jó magam őslakosként azért, hogy most már az Ayers-Rockra nem mennek föl a turisták, de már tönkretették, és a Szenthegyünk, érted? Mint hogyha mint a mecsetbe bemászkálnának, ugye, és akkor ott letennék a zsíros bödönöket, meg az épp eldobná a papírt, összesarazná az imaszőnyeget, vagy éppen a katolikus templomba bevizélgetnének oda, és akkor ott helyehújáznának, buliznának, mert miért is ne, meg lehet mászni. Hát akkor fölmászok a párkányzatra, nem, ha közelebb van onnan az utolsó vacsora, és majd megnézem. Tehát, hogy miután frankon tönkretettük, azután most szépen odaadtuk, hogy hát akkor elismertük ezt a hibát, de nem erre akarom ezt elvinni. Csak hogy egy elgondolkoztam, hogy de nekem, meg nekünk, mert nekünk Ausztráliában mi dolgunk van, meg Új-Zélanddal, meg az indiánokkal azon túl, hogy olvastuk Winnetou történetét, meg az utolsó Mohigánét is, úgyhogy ezeken nőttünk föl, és van egy ilyen jó kis retrofilm, de nekem, nekünk vajon ki? Ki az, akit gyarmatosítottunk? Mert azt tudom, de most már áttételesen fogalmazom, mert persze tudom, hogy nem. Tehát, hogy nem voltak gyarmataink valami egy sziget ott északon, amint csak fókák laktak, meg jeges medvék, tehát ők is jelentkezhetnének, de hogy értitek a kérdést? Tehát, hogy vajon meg lehet ilyet nevezni? Szerintetek itt, ahol mi élünk, ebbe a mi kultúránkba, ebbe a mi civilizációnkba, ebbe a közegbe? Őslakosokat, akiknek sérülnek úgymond valamilyen szinten a jogaik? Vagy hát ha nem is sérülnek, de hogy talán szebben is lehetne bánni velük?
Hát kulturális értelemben lehet ezt mondani, hogy ugye a helyi kis közösségek, hogy mondjam, kezdenek megszűnni, feldarabolódni, és az, ami annak idején szerves kultúra volt, az most már művelődési házi kuriózummá vált, meg stb. Tehát én ilyen oldalról ezt abszolút tudom értelmezni, hogy nem etnikai őslakosok, hanem inkább ilyen kulturális ősi közösségek, amik voltak, mert hát etnikailag nincs értelme róla beszélni, hát talán ezzel mindenki egyetért, hogy akiket ma magyaroknak mondunk, tehát magyar állampolgárok, azok gyakorlatilag egy nagy keveréke mindennek. Ami itt volt.
Ez egy hizatos hely.
Igen, hát ki a magyar, ez már egy
igen,
nagyon régi
tehát,
kérdés.
Hogy etnikai értelemben itt a Magyarország területén ezt valóban nem, vagy nehezen lehetne értelmezni, jól lehet, az etnikai, tehát nemzetiségeknek viszont meg vannak jogaik, meg van őket védő törvény, meg szószólójuk van, meg stb. Tehát az itt élő kis számú nemzetiségek, vagy kis lélekszámú nemzetiségeket ugye a törvény védi, meg segíti, de mondom, nekem ez jutott inkább eszembe, ez a kulturális kis önszerveződések, meg kis csoportok, hogy egyre inkább ki vannak azok is már téve a nagy világban zajló folyamatoknak, struktúráknak, hogy mindenki már össze van kötve, nagyvárosba megy, ingázik, stb., és hogy kevésbé, vagy nehéz már megtalálni az embernek a kis maga helyét, kis közösségét, ahol él. Érdekes módon egyébként kezdenek ilyen külvárosi közösségek formálódni egyébként a nagyvárosok körül, tehát nekem is van ismerősöm, aki kiköltözött Budapest környéki külvárosba, és már úgy kezdi fölvenni ennek az identitását, hogy de jó, ő itt egy tök otthonos kis helynek, közösségnek a tagja, és ez milyen jó. Uh-huh. Úgyhogy érdekes, meg hát olyan szempontból merülhet ez még föl, de ez meg már megint egy teljesen másik vágány vagy út, hogy attól, hogy mi itt ugye a világnak abban a szegletébe tartozunk, akik kicsit korábban elfogyasztják a földnek, ugye múlt alkalommal volt szó erről a túlfogyasztás napjáról. Igen. Szóval itt kicsit korábban letelik az a nap, mint a nagy világ átlagában, tehát hogy gyakorlatilag, ha mi közvetetten is, de szintén azoktól az őslakosoktól veszünk el erőforrásokat, akik ott, hogy mondjam, puritánabb körülmények között élnek szerényebb módon, és tudjuk jól, hogy ők nem tehetnék meg azt, hogy ugyanúgy éljenek, mint mi, mert ha mindenki úgy élne, akkor viszont ez a bizonyos ökológiai óra vagy nap, ez már letelne valamikor februárban, ha mindenki úgy élne a Földön, mint itt Európában.
Oké. Okay. Jó sok szál. Majd megpróbálok valamire még úgy visszatérni. Gábor, neked esetleg közben jutott?
A hullámok jutottak
eszembe. Hullám? Milyen hullám?
Hát egyrészt ezek a átütéltelemben is, meg ugye, amit itt mesélt, említettél az előbb, hogy ott a hullám viszi el azt a civilizációt, ha nem költözik ki.
Ja, igen.
Az a rendes hullám, vagy hogy mondjam, az a konkrét hullám, igen. De a civilizáció, vagy hogy mondjam, ilyen, hát mi ez a világnak a nagy hulláma? Ami nem tudom, mindenhonnan folyik felénk, és át akarja mosni a mindenünket, a hétköznapunktól kezdve a családjainkat, mindent, azzal is kell valamit kezdenünk, tehát arra is kell egyfajta választ adnunk, és abba is, tehát, hogy ha Londonban, meg Moszkvában, meg Rómában, meg Budapesten ugyanaz az üzletlánc van. Ez is egy hullám, hogy hol vannak itt a saját, hol vannak itt az őslakosok. Hát mit eszünk mi? Ugye kérdezhetném. Ha egyszer ugyanazt tudom mindenhol enni. Tehát, hogy vannak a világnak ezek a nagy hullámai, és akkor mint a hullám. Nem? Most vagy kezdened kell valamit, vagy építesz gátat, és akkor azt mondod, hogy nem, itt ezt a kis részt, ami nekem van, ami nekem fontos, ami nekem értékes, azt megvédem. Vagy pedig azt mondom, hát nem tudom, egy részét viszi a hullám, sajnos ilyen a hullám. Tehát, hogy de ez is egy régi történet, tehát, hogy már Jézus korában is, hogy választanunk kell. Nekünk egyénileg is választanunk kell. És akkor itt bejöhet, hogy egy közösség, persze, nekünk azon kell dolgozni, hogy ne egyedül kelljen azt a gátat nekem megépíteni. Mert egyedül semmire vagyok. Nem vagyok képes. De ha vannak körülöttem olyanok, akikkel össze tudok fogni, és azt mondom, hogy egy szót értünk, igen, mindannyiannak ugyanazok a dolgok fontosak, abban már van szépség is, meg egy küldetés is benne. Igen, meg kell védenünk, mert mi ezt ismerjük, szeretjük, belakjuk, és nem akarom, hogy ez a hullám ez így elvigye, hanem megpróbálok a magam értékrendje, meg a magam tehetsége, szorgalma alapján tenni ezért valamit.
Meg egy nagyon fontos dolog még röviden, ami eszembe jutott, hogy aztán nehezen tudjuk elfogadni, vagy nehezen adaptálódunk hozzá, mert évezredekig nem ez volt, de hogy azt csak el kell ismernünk, hogy a világ változik. Még ha évezredekben, meg százezer években is, de változik. Most meg azt tapasztaljuk, hogy évtizedek alatt is már nagyon sokat változik, meg még rövidebb idő alatt, fél év alatt is. Gondolta volna bárki is, hogy ez lesz most, egy meg két évvel ezelőtt. De hogy ez fontos tudatosodni, hogy nincsenek állandó dolgok, minden folyamatosan változik, egy közösség is változik, elég csak a mocsári teknősátorunkra gondolni, vagy bármire, és itt inkább az a kérdés nekem, hogy hogyan változunk, hogy szerves módon, vagy nem szerves módon. Tehát valahogy ez lehetne még egy szál, hogy ahogy ezek az őslakos népek is változnak, meg kultúrák is változnak, az a kérdés, hogy ezt egy természetes, szerves módon teszik-e, vagy pedig, hogy mondjam, erős behatások mellett, hirtelen változásokkal, átalakulásokkal, stb., mert úgy sokkal nehezebb. Úgy nehezebb megmaradni ugyanannak a közösségnek. Akár gondolhatunk a nyelvre is, meg mindenfélére.
Mondja pedig csak talán az lesz a legfontosabb, hogy mi az, amit mindenképpen meg akarunk tartani. Mert amit mondtam az előbb a hullámot, mi az, amit mindenképp, az pedig tisztázni kell. Mi az, amihez mindenképpen ragaszkodnunk kell. Ezeket az értékeket kell, ugye például az evangélium is erről szól. Mi az, amihez mindenképp ragaszkodjatok? Hát az égi kincseket gyűjtsétek. Ehhez mindig lehet ragaszkodni, hogy tehát ez mindig lehet e felé törekedni. Ez egy olyan szabály, amit minden helyzetben figyelembe kell vennünk. Tehát ezért jó a mi evangéliumunk, a mi vallásunk, a mi hitünk, mert az megadja ezeket a horgonyokat. Ezekhez mindenképpen tartsd magad. Bármilyen hullám jön, bárhova mész, bárkivel találkozol, ezekhez mindig tartsd magad. Nekem ez segít. Mm-hmm. És tehát ezeket meg kell keresnünk. Mi az, ami mindenképpen megőrizendő. És a többit pedig szerintem rugalmasan kell kezelni. Vagy el lehet, azt lehet mondani, ezt el tudom engedni. Hát ez nem olyan fontos. Ez az élet, a hullám úgy is elviszi valahogy.
Mert valami egészen máshova
az a legjobb.
Jutottam az összehasonlítás, vagy a párhuzamvonás kapcsán az őslakos népek, és ugye, tehát azt mondtam, hogy hogy a maorikkal, az új-zélandiak, az aboriginálokkal, majd az ausztrálok, az inuitokkal, a grönlandi, vagy a kanadai állampolgárok, dánok, kanadaiak, tehát, hogy majd ők, illetve akkor a braziliai esőerdőben, meg majd a többiek, és akkor lehetne folytatólagosan sorolni mind a több százat, aki éppen így nyilván tartott őslakos nép. De én kigyarmatosítottam. És én azt kell, hogy mondjam, hogy végül is, hát mindenki, aki előttem itt élt, az már itt élt. Ugye? Tehát azt mondja ez a dolog, hogy aki eleve ott élt, na de hát könyörgöm, hát apám itt élt, anyám itt élt, nagyapám itt élt, a nagyanyám is itt élt, és az ő apja is itt élt, és így szép sorban gyarmatosítottuk magunkat. Hiszen nekem semmi olyan dolgom nincs egyébként, ami már ne lett volna az övéké, nem anyagi értelembe, hanem minden, ami itt van, egyszer már volt valakié. Ugye? Tehát, hogy én nem tettem hozzá olyan nagy dolgot, amit úgy érdemes lenne megnevesíteni, hogy valami úha, és akkor majd évszázadokon keresztül jönnek, és értelmezik ezt, és csodálják. Biztos vannak ilyen emberek is. Nem lekicsinyelni akarom a teljesítményem, csak hogy értsétek, hogy hova lyukadtam ki. És azt mondom, hogy igen, és mennyire... Persze mindig vannak kifogások, mint akár a benszülötteknél is voltak, hogy mit értik ezek a vad emberek, hogy mire jó ez a sok fa, meg ez a sok akármi, nem kell ezeknek ez. Valahogy így vettük át a hatalmat. Fogtam, beleültem, és azt látom, ez azért volt érdekes fölismerés, mert azt látom, hogy ez tovább zajlik ma is. Hangosan kiabálnak olyanok, akik beleültek ugyanígy, és nagyon szimpi ezért nekem Szent Ferencnek ez a gondolata, hogy hát tulajdonképpen minden csak kölcsönben van nálam, tehát, hogy neked nagyobb szükséged van rá, akkor odaadom. Mert valahogy így kellene, azt hiszem, és akkor újra talán elkezdenénk megérteni egymást, hogy annyira nem értjük egymást, mindenki a maga igazát fújja, ami igaz, de... Most akkor megoldottunk ezzel bármit is, hogy az igazságokat ütköztetjük, nagy hangon, nagy zaj van, hihetetlen nagy zaj, és nem értjük egymást. közben kizsákmányoltuk a szüleinket, kizsákmányoltuk a nagyszüleinket, és most lehet egyedül hallgatnak minket, mert sok más már nem tudnak. Mert éppen nincs senki. De ők, hogy mondjam, ők nem fognak kiabálni. Ahogy bele korosodunk dolgokba, azért érezzük, hogy hát igen, ez is lett volna a sorsa ennek a dolognak, de hát azért mégsem mindegy, hogy hogy történik ez, meg most nem dramatizálni akarom az eseményeket, hanem csak, hogy fölhívni azt, hogy azért tulajdonképpen mi is beleülünk egy kézbe, mi is elveszünk dolgokat, és ezért nem vagyunk kellően hálásak, azt hiszem. Sokkal inkább megítéljük azt, hogy régen hogy volt, mint volt, nem tudtátok meg akármi. Ezt milliószor halljuk, én is megkaptam, te is megfogod, meg az apám is megkapta. Tehát, hogy a folyamatot fölismerni, azért ez talán az érdekes lehet ezen elgondolkozni, hogy hogy vesszük át, hogy adjuk át a területet, a hatalmat, vagy éppenséggel azokat a javakat, amik vannak. És akkor ilyenkor ezért érintett meg újra, amikor ezek a most akkor gyorsan még másfél percünk van, aztán el is köszönök a kedves hallgatóktól, csak hogy egész más íze lett ennek a néhány bibliai jelenetnek, amikor a tékozló fiú odaáll az apja elé, hogy add ki apám az örökségem. Hú, ezt újra lehet gondolni szerintem, ezt a történetet, hogyha ebben a kontextusban nézem, illetve a gazdagi fiú is, hogy add el mindenedet és kövess, érted? Tehát, hogy ezeket mennyire újra lehet gondolni egy ilyen gondolatmenet kapcsán, mint amilyen ez az őslakos kérdés, hogy ki ült bele a mibe. Én köszönöm nektek, hogy ma ennyi fért ebbe a műsorba, köszönöm nektek, hogy ilyen újfajta, meg hogy mondjam, nézőpontokat hoztatok, mint az enyém, akkor így hallgatók is talán hallhattak többfélét, nem tudom, mennyire voltunk szórakoztatóak, nem feltétlen ez volt a cél, hogy nagyon szórakoztatóak legyünk, de remélem hallgattak azért minket. Két hét múlva majd újra jön a férfi sátor a frissel, Koncsik Domonkos technikusnak köszönjük a segítséget. Önök a férfi sátor műsorát hallgatták, benne Fekete Vilmos, Dervaris Gábort és Szeményi Szabolcsot. Nagyon Isten jó estét mindannyiuknak.
Áldott szép hetet mindenkinek, jó éjszakát kívánok.
Isten áldja a kedves hallgatókat.
Csángó Fesztivál 6 napon át jelz be.